Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ez alkalommal Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levele 9. részének 7. versétől a 25. versig terjedő szakaszából. E hosszabb részt helyet foglalva hallgassuk végig, ám legyen nyitott a mi szívünk és a mi lelkünk, hogy befogadhassuk mindazt, amit Isten ránk bízott, és akinek itt van a Bibliája, külön kérem, hogy keressük meg, és olvassuk együtt ezt a szakaszt, hogy mind jobban értsük, és az üzenete átjárhassa a mi szívünket. A római levél 9. részének 7. versétől így szól hozzánk Isten igéje. Nem minnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai, hanem amint megvan írva, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azaz nem a testi származás szerinti gyermekek, Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. Mert így szól az ígéret. Abban az időben eljövök, és fia lesz Sárának. Sőt, Rebeka esetében még inkább, aki egy férfitól fogant fiakat, Izsáktól, ami atyánktól. Amikor ugyanis még meg sem születtek gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat, de hogy Istennek az ő kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, nem a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint, már akkor megmondatott Rebekának, hogy a nagyobbik fog szolgálni a kisebbiknek. Amint megvan írva, Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla, hiszen így szól Mózeshez, könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert így szól az írás a fáraóhoz. Éppen azért emeltelek trónra, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. Ezért tehát, akin akar, megkönyörül, akit pedig akar, megkeményít. Azt mondod erre nekem, akkor miért hibáztat mégis, hiszen ki állhat ellene akaratának? Ugyan ki vagy te ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás, miért formáltál engem ilyenre? Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edényt nemes célra, a másikat pedig közönségesre formálja? Isten pedig nem haragját akarta-e megmutatni és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozta-e türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek? Vajon nem azért is, hogy megismertesse dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített, amilyenekké minket is elhívott, nem csak a zsidók, hanem a többi nép közül is. Amint Hóseásnál is mondja, azt a népet, amely nem az én népem, az én népemnek hívom, és azt, amelyet nem szeretek, szeretett népemnek. Az örökkévaló Isten tegye áldottá és gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk a színe elé, és imádságban szólítsuk meg őt. Felséges, hatalmas, dicsőséges és örökkévaló Urunk, édesatyánk, hódulatunkat szeretnénk kifejezni egyszerű emberi szavakkal. Magasztalásunkat szeretnénk kitárni te eléd, a te fenséges színed elé, aki élsz és uralkodsz örökkön örökké, aki minden hatalom, minden méltóság és minden dicsőség. Urunk, szeretnénk látni téged annak, aki vagy, mindenek urának, mindenek teremtőjének, mindenek fenntartójának, minden élet forrásának, és minden újjászületett élet alkotójának, csodálatos teremtőjének. Édesatyánk, meghódol a mi lelkünk, dicsérünk téged, mert bár kimondhatatlan magasságban, számunkra megfoghatatlan szentségben élsz, te szóba állsz, porszem, sőt elbukott teremtményeiddel. Nem is tudjuk, milyen hihetetlen kiváltság az, hogy mi itt beszélhetünk veled, hallgathatunk téged. Összegyűlhetünk hétről hétre, hogy imádjuk a nevedet, és átvegyük azokat az üzeneteket, lelki táplálékot, amit elkészítettél nekünk szeretetedből, irgalmadból. Bocsásd meg, amikor természetesnek vesszük, hogy eljöhetünk a templomba. Magától értetődőnek, hogy szól az ige, pedig semmi sem természetes. Minden a te irgalmas ajándékod, minden mögött ott van a te döntésed, mindeneket igazgat a te bölcsességed. Imádni jöttünk téged, Urunk, imádni és teljes szívből magasztalni nevedet, mert méltó vagy rá. Ahogy a mennyben látott téged János apostol, hadd lássunk kicsit most is, annak, aki vagy, aki fölötte állsz mindennek, aki körülveszed az univerzumot, hiszen a csillagok milliárdjai is benned kuporognak, mint apró porszemek. Hát még mi, emberteremtményeid, akiért és akikért teremtettél, akikért a fiadat elküldted, akikért mindent megtettél, hogy bűneink ellenére el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Kérünk, szólj hozzánk, taníts minket. Szükségünk van, Urunk, a te szavadra, szükségünk van arra, hogy élő hitben megerősíts, hogy szeretetben gazdagíts, hogy az engedelmesség útján tovább vezess minket. Köszönjük, hogy hálát adhatunk az életért, hálát adhatunk külön édesanyáink életéért, és azért a döntésért, amellyel felvállaltak minket, amely kicsiben lehet a te hatalmas döntésednek mása. Magasztalunk, mint az élet forrását, és megköszönjük neked azokat, akiken át ránk bíztad e földi utat. Áld meg őket! Tartsd meg szeretetedben és hűségedben, és tartsd meg mindnyájunkat azon az úton, amelyre te elhívsz, és gazdagíts az ismeretben, az engedelmességben és a szeretetben. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, Atyánk, légy itt közöttünk és szólj hozzánk. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy most hozzátok is szólni kíván, írva található az olvasott bibliai szakaszban Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levele 9. részének 16. versében. Ez alkalommal azonban egy úgynevezett egyszerű fordításból idézem, amit szeretettel ajánlok a testvérek figyelmébe is, és egyúttal azt is, hogy az Albaref honlapon az ajánlott oldalak között több bibliafordítást is megtalálnak. Aki tehát tudja és használja az internetet, használja jóra. Például az albaref.hu honlapon az ajánlott oldalak között, ha megkeresi a Biblia különböző fordításait, sok mindent mélyebben és mélyebb összefüggésében lehet így megérteni. Így tehát idézem most ebből a Bibliából, ebből a fordításból a Római Levél 9. részének 16. versét. Tehát Isten dönti el, hogy kin könyörül és kinek ad kegyelmet. Ez a döntés pedig nem függ attól, hogy az emberek mit akarnak, vagy milyen erőfeszítéssel küzdenek, csakis Isten könyörületétől függ. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. El kell mondanom, testvéreim, az elején az ige választásról, hogy egyházkerületünk vezetése azzal a kéréssel fordult hozzánk lelkipásztorokhoz, hogyha lehet, akkor ezt az igét vegyük elő, készüljünk föl belőle, hirdessük ennek üzenetét, és ezt leírva juttassuk el pápára, mert esetleg egy könyv formájában is megjelennek majd ezek az ige hirdetések. Megvallom, sokáig gondolkoztam rajta, hogy én magam értem-e úgy ezt az igét, hogy szabad róla beszélnem, de végül az anyák napja és annak a belső sajátos üzenete csengett egybe ennek az igének a mondani valójával. És így szeretném számotokra közelivé tenni, és remélhetőleg megragadhatóvá a Bibliának ezt az egyik legnehezebb mondatát. Legnehezebben érthető és megragadható üzenetét, amit itt olvastunk a Római Levél 9. rész 16. versében. Küzdjünk meg a hitért, testvérek! Erre hívlak benneteket, mert ha ezt a hitet elkérjük Istentől, hittel rátámaszkodunk erre az üzenetre, akkor ez csodálatosan meggazdagítja az életünket, megerősíti a hitünket, csodálatosan árnyalja és gazdagítja Isten képünket. Hiszem, hogy bátorít a szolgálatra, a misszióra, és megtölt igaz örömmel, bármennyire is első olvasásra megrendítő, meghökkentő, amit itt Pál apostol leír. A reformátorok közül különösen Kálvin János volt az, aki Isten teljes szabadságával szembe mert nézni. És úgy imádta Urunkat, ahogyan kevesen a történelemben. Abszolút úrként, aki teljesen szabadon dönt, és akit senki és semmi nem befolyásol. Ebben az az érdekes és fontos számunkra ma, hogy mindez a reformátor hitében teljes összhangban maradt az Isten szeretetéről vallott mély meggyőződésével. Számára abszolút igazság volt, hogy Isten szeretet, ahogy az 1 János 4.8-ban olvassuk, és egy percig nem tételezett fel őróla rossz indulatot vagy igazságtalanságot. De valljuk meg, mai keresztjének nem könnyű elfogadni, amit Pál apostol állít. Az üdvösség nem azé, aki akarja, nem is azé, aki fut utána, hanem kizárólag azé, akinek Isten odaadja. Kizárólag azé, akinek Isten odaadja. Fontos leszögezni, testvérek, itt az elején, hogy csak az képes elfogadni Isten igéjének ezt a kijelentését, aki valóban megalázkodott már ő előtte. Ez az üzenet ugyanis romokba dönt minden emberi büszkeséget, minden magabízó és önhit gondolatot, minden reményt arra nézve, hogy a teljesítményünkkel vagy a jóságunkkal elnyerhetjük az örök életet. Bizony, itt nem kevesebbről van szó, mint hogy üdvösségünkről Isten dönt egyedül, és ebben teljesen szabad. Nem kíván figyelembe venni emberi érdemeket, tetteket vagy vallásos cselekedeteket. De vajon miért nem? Azért, testvéreim, mert túlságosan is tisztában van azzal, hogy a bűneset óta egyetlen ember sem képes kiérdemelni az örök életet. Egyetlen egy sem. Ezt több helyen írja a Szentírás, például a Római Levél 3. részében. Most csak utalok rá, hogy Istennek éppen ez szabad döntését nem volt képes elfogadni annak idején bizonyos Jacobus Arminius, holland teológiai professzor, aki miatt nagy vita robbant ki a 17. század elején. Végül a hónapokon át tanácskozó, nemzetközi szintű dortrechti zsinat zárta le a vitát. Még annak idején, 1618-ban. Abban maradtak a zsinati küldöttek, amit az úgynevezett kálvinizmus öt pontjában meg is fogalmaztak, hogy a bibliai kijelentésben Isten szuverenitása mindenek fölött áll, s bármennyire is sérti ez a büszkeségünket, s korlátozza szabad akaratunk lehetőségeit, mégsem mi döntünk az üdvösségünk felől. Ennek oka, semmilyen érdemünk és cselekedetünk nem képes jóvá tenni, illetve eltörölni a bűnt. Máté 16-ban Jézus szavai között olvassuk, hogy avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért? És a költői kérdésre egyértelmű a válasz, hogy semmit. Mit adhatok én váltságul a lelkem üdvösségéért? Hanem valaki más adott értes olyat, amit Isten rendelt, Mózes könyvei utalnak rá egyértelműen, és a zsidókhoz itt levél is leírja, vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Áldozatra, véráldozatra volt szükség, hogy valami, hogy ez az áldozat eltörölje a bűnt. Egyedül Istennek az az irgalmas döntése ad számunkra esélyt, hogy kész beszámítani nekünk az Úr Jézus bűntörlő áldozatát. De ha ezt nem teszi meg, testvérek, mindnyájan elkárhozunk. Ha nem számítja be az Úr Jézus bűntörlő áldozatát, mindnyájan elkárhozunk. Ezt nevezték, ezt a tételt a dortrechti atyák a totális elveszettség állapotának. Meggyőződéssel vallom, hogy a 17. századi református elődeink jól értették az igét. De hogy ez mennyire nem valamiféle református vagy kálvini specialitás, hadd idézzem újra azt az új protestáns bibliafordítást, amit épp azok a testvéreink készítettek és használnak, akik különösen is hangsúlyozzák az ember döntésének jelentőségét a hitrejutás folyamatában. Így olvastuk a Róma 9.16-ot. Isten dönti el, hogy kin könyörül, és kinek ad kegyelmet. Ez a döntés pedig nem függ attól, hogy az emberek mit akarnak, vagy milyen erőfeszítéssel küzdenek, csak is Isten könyörületétől függ. És érdemes ugyanonnan ebből a fordításból elolvasni a 12. verset is, amely így szól. Isten azt mondta Rebekának, az idősebb fiú szolgálni fog a fiatalabbnak. Ez a születésük előtt történt, ezért akkor még a két fiú semmi jót vagy rosszat sem tehetett. Azért történt így, hogy Isten megmutassa, választása nem attól függ, hogy az emberek mit tesznek, hanem egyedül tőle magától. Választása nem attól függ, hogy az emberek mit tesznek, hanem egyedül tőle magától. Fontos, hogy itt jelezzük, testvérek, két félreértés, illetve téves következtetés származhat ebből a bibliai tanításból, és ezekre a félreértésekre nagy erővel fel is hívják a figyelmet a mai arminiánus teológusok, illetve lelkipásztorok, de egyben azok a missziói központok és csendes hetek szolgálói is, akik emberek megtérésének folyamatát közelről láthatják, és szolgálatukkal befolyásolhatják. Az egyik ilyen félreértési lehetőség a felelőtlenség, a másik a csüggedés megjelenése az Istent kereső ember életében. De mindkettő félreértése az ige tanításának. Ha ugyanis Isten úgy dönt az örök életünkről, hogy az ember döntésének jelentősége háttérbe szorul, akkor, mondják, akik felhívják a félreértés veszélyére a figyelmet, mondják ők, tehát hogyha az ember döntésének jelentősége háttérbe szorul, akkor nincs is igazi felelősség rajtunk. Minden Istenen múlik. Az erre hivatkozó ember pedig már nem akar dönteni. Vagyis a megtérés felelősségét lerázza magáról. Mindebből az következik, hogy könnyelmű és felelőtlen emberek jelennek meg a gyülekezetekben. És ez a veszély valóban fönnáll. A másik véglet szerint Isten szuverenitása csüggesztő szörnyűség az ember számára, hiszen ha ő nem akar engem, nem dönt mellettem, akkor hiába erőlködöm, hiába próbálok az övé lenni és üdvözülni, úgy sem fog sikerülni. E két félreértéssel szemben diadalmaskodik Isten szuverén szeretetének megértése, amely nemhogy felelőtlenné vagy csüggedővé tenne bennünket, testvérek, hanem felszabadultan örvendező és szívből Istent magasztaló emberré formál át valamennyiünket. Örvendező és szívből Isten magasztaló emberré formál át. Ugyanis nem az én döntésem miensége, vagy a megtérésem mélysége garantálja az üdvösségemet, hanem Isten irgalmas szeretete. Más szavakkal, nem az én ingatag döntésem és befolyásolható szabad akaratom, hanem az ő sziklaszilárd elhatározása és rendíthetetlen hűsége áll az örök életem hátterében. Gondoljatok a Római Levél 8. részének végére, meg vagyok győződve, mondja Pál, hogy senki el nem szakíthat Isten szeretetétől, vagy gondoljatok a 2. Timóteusi Levél 2. részére, ha mi hűtlenkedünk is, ő hű marad, az Úr hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. Tehát ezt még egyszer hadd idézzem, nem az én ingatag döntésem és befolyásolható szabad akaratom, hanem az Úr sziklaszilárd elhatározása és rendíthetetlen hűsége áll az örök életem hátterében. És most vegyük, testvérek, példaként az édesanyák gyermekvállalásának képét. Figyeljünk most kizárólag a természetes foganásra, és hagyjuk figyelmen kívül a mesterséges megtermékenyítés eshetőségét. Egy új emberi élet foganása Isten ajándéka. Csodálatosan van erről például a 127. Zsoltár. Sok meddő család szívszorongva várja, hát ha mégis sikerül, és áldott állapotba kerül a jövendő édesanya. Sokan hiába várnak, de sokaknak idő múltával mégis sikerül, ajándékba kapnak egy gyermeket az Úrtól. Ajándék tehát a megtermékenyülés, de a pontos pillanatát csak Isten ismeri. Ő dönt és ő cselekszik, hogy egy új emberi élet elinduljon. Ő rendeli ki az ember lelkét, hogy a két találkozó ivarsejtből valóságos emberi lény legyen, olyan, aki hordozza a teremtőjének képmását. Tudunk a DNS-be írt információkról, de titok marad az emberi lélek kirendelésének, illetve megalkotásának folyamata. Viszont a tény tény marad, Isten adta és adja az életet. Hogy nagyon szépen val erről például János Evangélium a bevezetője, minden általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami létrejött. És Jézus magáról val a János 14-ben is, én vagyok az élet. De ez, hogy tudnélik Isten ajándéka az induló élet, ez vajon felelőtlenné teszi a szülőket? Semmiképpen. Hiszen ha nem tesznek meg mindent, hogy az a gyermek megfogadjon, nem fog elindulni az új élet az édesanyja szíve alatt. Megvan a felelősségük, és tervezhető mindaz, ami rajtuk múlik. Dönteniük kell, hogy gyermeket szeretnének, és végig kell gondolniuk, hogy ez milyen felelősséggel jár. Készülniük kell a gyermek fogadására és felnevelésének előkészítésére. Viszont az életet nem ők adják. Hogy lesz-e babájuk, arról Isten dönt. Kell-e szabadne csüggedniük, ha mégsem jön az a baba? Számtalan példa igazolja, hogy nem. Nem csak a bibliai Ábrahám és Sára, hanem nagyon sokan akkor kapták meg a gyermekáldást, amikor már mindenki lemondott róla. Isten szuverén, vagyis szabadon dönt. Akkor és azon könyörül, akin és amikor akar. Ezt olvastuk itt a Római Levél 9. részében. Mit jelent ez, testvérek, a mi lelki életünkre nézve? Azt, hogyha már bizonyságtévő lehetek, ha már hitben járhatok, tudnom kell, hogy nincs hatalmamban a másik megtérítése. Nincs az a missziós stratégia, pszichotechnika vagy kézrátétel, amivel rá lehetne bírni valakit a valódi megtérésre. Mindenek kezdeményezője és elindítója Isten irgalmas szeretete. Hiába erőltetem, hogy döntsön végre az a másik is Jézus Krisztus mellett. Ha az atya nem vonza őt a fiúhoz, akkor minden erőlködésem hiába való. Jézus mondta, senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az atya, aki elküldött engem. Olvassuk a János 6.44-ben. Ugyanakkor mindent meg kell tennem, hogy az atya vonzása elérje az illető szívét. Nekem kell imádságban hordoznom hűségesen. És nekem kell lehetőségeket előkészítenem, illetve biztosítanom ahhoz, hogy találkozhasson az evangéliummal. És a legdöntőbb, testvérek, hogy hinnem kell, amit Isten igéje tanít. Mit tanít erről? A hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Róma 10.17. Elhihetem, sőt hinnem kell, hogy Isten ma is igéje és szent lelke által magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe. Ahogy nagyszerűen megfogalmazták elődeink a Heidelbergi KT 54. tételében. Elhihetem, sőt hinnem kell ezt. Ez az én felelősségem, ha már az Úré vagyok. De mindig meg kell maradnom abban az alázatos tudatban, hogy a másik szívét egyedül Isten áldott lelke képes bűnbánatra és arra elsegíteni, hogy befogadja Jézust, mint személyes megváltóját. Úgy, hogy olvassuk János evangélium elején, akik pedig befogadták őt, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Vagy nemrég olvastuk a Jelenések könyve 3. részében, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorázok és ő én velem. Ahogy egy jó anya készül az anyaságra, úgy nekem is meg kell tennem mindent a másik újjászületése érdekében. De közben könyörögve kell kiáltanom a segítségért. Uram, irgalmazz neki, s vedd körül a te áldott lelkeddel. Aki pedig közülünk, vagy a környezetünkben a megtérés előtt áll, az ne csüggedjen egy percre sem. Ha egy baba világra akar jönni, akkor az meg is történik. A foganás Isten csodája, de a születést, az orvostudomány szerint, én legalábbis így olvastam, maga a baba kezdeményezi az anya méhében. Senki ne féljen attól, hogy ha meg akar térni, akkor nem fogja tudni megtenni. Senki ne aggódjon azon, hogyha üdvözülni szeretne, akkor kívül marad a mennyek országán. Valljuk Pál apostollal együtt, hogy a vágy megfoganása Isten ajándéka. De aki lelki magzatként mocorogni kezd, értsétek jól most a baba mocorgását, vagyis jelét adja, hogy vágyik a megszületésre, annak minden esélye megvan, hogy hamarosan világra jöjjön, azaz újonnan szülessen lelki értelemben. Erről tanít Jézus a János 3-ban, amikor Nikodémussal beszélget. Testvérek, senki nem lesz az utolsó ítélet napján, aki majd ezt mondhatja, Uram, én nagyon akartam megtérni, de te nem engedtél. Ilyet senki nem mondhat majd, mert ez senkire nem lesz igaz. Az igazság az, hogy a bűneset óta senki nem akar a bűneivel szembenézni és valódi bűnbánatot tartani. Minden emberre igaz, amit az apostol leír, nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincsen egyetlen egy sem. Olvassuk a Róma 3-ban. És mégis tele lesz a menny. Tele lesz a menny. Ezt jelenti ki számunkra a Róma 8.30, amikor bemutatja Urunk nagy terveit, amelyek átölelik a múltat, a jelent és a jövendőt. Így olvassuk, akiket Isten elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Összefoglalva tehát, el lehet és el kell hinni, amit az ige ír. Ha egy emberben a legkisebb vágy felébred arra nézve, hogy rendezze a kapcsolatát Istennel, elnyerje bűnei bocsánatát és az örök életet, akkor az teljes bizonyossággal bátorítsuk, testvéreim. Fordulj az Úr Jézus Krisztushoz! Mondj el neki mindent egészen őszintén, s te is átéled, amit ígért, aki én hozzám jön, azt én semmiképpen ki nem vetem. Olvassuk a János 6.37-ben. Egy percig ne gondolkodj azon, hogy vajon ki vagy-e választva. Mert az Atya vonzó szeretete, amely benned már munkálkodik, minden bizonyítéknál többet ér. Filippi levélben olvassuk, meg vagyok győződve, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, el is végzi. Tedd, amit mond az ige. Valld meg a bűneidet. Dönts Jézus mellett. És hálából a bűnbocsánatért szánd oda egész életedet. Olvasd az ígét, és kérj abból bizonyosságot, hogy Isten elfogadott téged. De vajon tehetünk föl, és tegyünk föl még egy szívszorító kérdést, vajon nincsenek-e kizáró okok az előéletemben? Az előéletedben, testvér. Hogyan lehetnének, amikor Isten már akkor döntött felőled, amikor még semmit sem tudtál cselekedni, de már benned volt az elbukott Ádámtól örökölt mindenféle bűnre hajlamos természet. Ezt is nagyon szépen megfogalmazza a heidelbergi K.T. például a 60. tételében. Tehát Isten már akkor döntött felőled, amikor még semmit sem tudtál cselekedni, de az Ádámtól örökölt mindenféle bűnre hajlamos természet ott volt benned, mint bűneset után fogant emberben. És vajon van-e felelősséged azért, amit életed folyamán elkövettél, vagy elmulasztottál? Feltétlenül. Hiszen Isten nem ok nélkül áldozta fel érted a fiát, az ő megváltó halála, szörnyű kín szenvedése, a legnagyobb bizonyíték arra, milyen ocsmányak a bűneid, a bűneink a Szent Isten szemében. De elhiheted, és hidd is el, Jézus kiszenvedett valamennyiért. Harcolj ellenük, és kövesd megváltód tanítását. Kedves testvéreim, itt a templomban. A Szentírás szerint nem az a kérdés, hogy ki döntött már Jézus Krisztus mellett, és ki nem. Az a kérdés, ki hisz Isten döntésében. Abban, hogy saját bűnének zsoldja, azaz teljesen jogos következménye a kárhozat, és abban, hogy az üdvösséget kizárólag Isten kegyelemből adhatja. Tehát ez a döntő kérdés. Ki hisz Isten döntésében? Abban, hogy saját bűnének zsoldja jogos következménye a kárhozat, és ki hisz abban, hogy az üdvösséget Isten kizárólag kegyelemből adhatja. Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Olvassuk a Róma 6:23-ban. Mi következik mindebből? Az, hogy Isten szuverenitása minden emberi dicsekvést kizár. Ha már az övé vagy, csak a legnagyobb alázattal beszélhetsz arról, hogy irgalmából rád gondolt és elfogadott téged. És soha nem a magadéval, hanem kizárólag Jézus Krisztus tetteivel dicsekedhetsz. A másik emberre pedig teljes reménnyel és szeretettel nézel, és hirdeted neki a megtérés evangéliumát újra és újra. És ne feledd, és nem felejted, ha az Urral jársz, neki is, annak a másik embernek, aki most eszedbe jut, neki is épp annyi az esélye az üdvösségre, mint amennyi neked volt. Semmivel sem több, és semmivel sem kevesebb. Ez az esély pedig nem kevesebb, mint Isten irgalmas szeretete. Isten irgalmas szeretete. És itt hadd idézem újra az alap igénket, ahogy hallottuk. Tehát Isten dönti el, hogy kin könyörül és kinek ad kegyelmet. Ez a döntés pedig nem függ attól, hogy az emberek mit akarnak, vagy milyen erőfeszítéssel küzdenek, csak is Isten könyörületétől függ. Ahogy neked esélyt adott Isten, minden más emberre így tekinthetsz, és tekints is rá. Üdvösségének feltétele Isten irgalmas szeretete. Édesanyánk ajándékba kapott minket Istentől, de odaszánta a testét és szíve szeretetét, hogy mi megszülethessünk és felnevelkedhessünk. Tudjuk, kiben van az élet forrása, és ezért melyik a nagyobb döntés, de a két döntés együtt eredményezte, hogy mi életet nyerhettünk. Az életet adó Isten döntése, és a minket elvállaló édesanyánk döntése. Ezért meghajtva magunkat Isten fenséges szuverenitása előtt, tegyünk meg mindent azért, hogy körülöttünk az ige és a lélek által újjá születhessenek emberek. Tegyünk meg mindent azért, hogy körülöttünk az ige és a lélek által újjá születhessenek emberek. Úgy legyen. Ámen. Feleljünk az igére a 329. dicséretünk második versét énekelve. 329. dicséret második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Imádkozzunk! Édesatyánk, háladással magasztalunk téged, mert nem akarsz minket sem felelőtlenségben, sem csüggedésben hagyni. mert te, mint szerető, örökkévaló Úr, felelős döntést hoztál. Odaadtad fiadat, hogy mindaz, aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hatalmasan végiggondoltad a mi megmentésünknek útját, módját, és még arról is te gondoskodsz, hogy a te vonzásod elírja a mi szívünket. És akkor ránk terheld a felelősséget, hogy válaszoljunk neked, hogy bűneinkkel szembefordulva, azokat megtagadva, elkérjük és elfogadjuk kezedből a megszentelt életet. Tudod, ki hol tart közöttünk. Van, aki még felelőtlenül jár, van, aki csügged, van, aki közömbös, van, aki önmagát vádolja, és nem akar hinni a te szeretetteljes, irgalmas döntésedben. De hadd újuljunk meg valamennyien. Hadd újuljunk meg abban, Urunk, hogy lássuk a magunk részét, mindebben a folyamatban, a hitre jutásban, és az Úr Jézus követésében, és hadd kerüljünk el minden lehúzó, csüggesztő gondolatot, hogy téged ne lássunk soha zsarnoknak, igazságtalannak, hanem ahogy reformátor eleink is tették, tudjunk teljes szívből örülni neked, dicsérni téged, és magasztalni mindazt, amit véghez vittél. Így köszönjük neked ezt az igét, és köszönjük, hogy aki rád hagyatkozik, ezt megőrző teljes békében. Köszönjük, hogy aki téged, mint fenséges, hatalmas urat lát, az nem fél, hanem örül, az nem retteg, hanem hálát ad, az nem csügged, hanem reménnyel telik meg, nem csak e földi útjára nézve, hanem az örökké valóságra nézve is. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk és kérünk, a te áldott lelkeddel és ígéddel végezd el, ami még híja van a mi hitrejutásunknak, végezd el mindazt, ami még hiával van a mi megszentelődésünknek, végezd el, Urunk, azt, ami te döntöttél felőlünk, és mi imádunk téged. És a környezetünkben is úgy fogunk körülnézni ezután, hogy nekik is ugyanúgy van esélyük, ahogy nekünk. Hiszen ez az esély a te irgalmas szeretetedből adatik. Hiszen te ma is munkálkodsz itt Magyarországon, ebben a városban, a Kárpát-medencében és Európában. Így kiáltunk népekért, nemzetekért, határokon túlélő testvérgyülekezeteinkért. Könyörgünk ezért a háborgó világért, hogy egyre többen és többen legyenek, akik rácsodálkoznak, és hittel megragadják a te irgalmas szeretetedet, és elhiszik, hogy te már döntöttél felőlük, és ez a döntés mindenre elég. Kérünk, hallgass meg, Urunk, áldj meg bennünket, vigasztalj, amikor szomorkodunk, légy ott gyászoló testvéreinkkel, hogy ők is teljes hittel a te döntésedre bízhassák szeretteiket, és önmagukat itt a földön, mert itt még rajtunk a felelősség. Hallgass meg, Urunk, és áld meg azokat, akik magányosak, áld meg azokat, akik betegek, könyörülj rajtuk és gyógyítsd őket, hiszen te vagy a mi gyógyítónk. Kérünk téged, áld meg iskolánk és óvodánk szolgálatát, munkáját, hogy ott a gyerekek, szülők, pedagógusok, munkatársak a te szeretetedre támaszkodva, belőled erőt, reményt és hitet merítve munkálkodhassanak dicsőségedre és a rájuk bízottak javára. Így kérünk, Urunk, édesatyánk, az Úr Jézusért, hallgass meg, és áld meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a hatalmas, dicsőséges és szabad Úrnak, a mi mennyei Atyánknak szeretete, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen.